Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! 9 óra után kapcsolódjunk a hétvégi menetrendben. Jön a Sereg, a magyar katonai minisorozat. A 6 részes szériáról Dombrovszky Linda rendezővel és Helmeci Dorottya producerrel Kalmár András beszélget.
Hogy találkozik egy producer és egy rendező egymással?
Hát szerintem mindig ugyanúgy, mert az egyik fölvi a másikat.
De vagy az valamiféle nexus.
Hogyne, csak most ez egy általános válasz volt részemről, mert vagy az van, hogy egy producer hív fel egy rendezőt, hogy léci rendez meg valamit, ha van kedved hozzá, vagy egy rendező hív fel egy producert, hogy van egy ötletem, léci szerez rá pénzt. Tehát, hogy mi ezt már csináltuk többféle módon is. Egyébként én hívtam fel a Lindát, amikor megvolt ez a sorozat ötlet, és már volt valamennyi, tehát már együtt dolgoztam az írókkal, és hát egyrészt nagyon, abban biztos voltam első perctől kezdve, hogy női rendezőre van szükség.
Miért?
Hogy azért, hogy mert a katonai sorozat az különben lehet, hogy elvinni nagyon csak a témák, tehát hogy akkor, ha csak arról szólna, hogy különböző nagy témák vannak, ez előzmény, ez történik most, ez a következő, akkor ez egy filmnél elműködik, de egy sorozatnál, ahol egyébként be lehet mutatni azt, hogy kivel, milyen, mi a karaktere, mi a háttere, az egy sokkal színesebb műfaj, és én azt gondolom, hogy amikor nem csak egy nagy struktúrát kell látni, az jobban megy a nőknek. Tehát, hogy ez volt az első gondolatom, és Lindával már dolgoztunk együtt, tehát, hogy az ő ízlésvilágát azt így ismerem, és egy ilyen nagyon elegáns, szép, rejtélyes sorozatban gondolkoztam, úgyhogy egyébként nem hívtam föl mást, ami egy tökre nagy dolog, nem is beszéltünk még erről, hogy nem volt az, hogy valaki mással is leültem volna, így részemről így történt.
És Linda, te nyertél kettőt, amikor azt mondták, hogy katonásdi lesz?
Természetesen elsőre nyilván én sem ezt gondoltam, hogy ez lesz a következő munkám, egy katonai téma, de közben meg valahol mindig is közel állt ez a leginkább a fegyelmezettség. Én debreceni vagyok, és ez egy nagyon poroszos világ, ahol én fölnőttem, általános iskolában oda jártam, föl kellett még állni, amikor felszólított a tanár. Tehát rengeteg ilyen furcsa dolog volt az én gyerekkoromban, ami miatt ez igazából, amit ők képviselnek, mármint a honvédség, az valahol nekem így izgalmas és közelálló. Akkor is, hogyha nyilván ez egy nagyon távoli asszociáció,
hát
amit
felhoztam. Filmes lettél, és valljuk be, hogy egy filmes táv,
a stáb, így van, tehát működik. Az is annak a rendszere, igen, kicsit a hierarchiája, nevezzük így, kicsit a valóban a működési mechanizmus az hasonló, tehát nagyon-nagyon sok dolog az életemből hasonló, ami nyilván egy abszurd elsőre, de közben a pici kis összefüggések ott vannak. Ezért én elég hamar azonosulni tudtam azzal, amit kívánt ez az anyag.
Dorottya, mondtad az ötletet. Tulajdonképpen honnan jött ez az egész, hogy ti csináltok egy katonai filmet? Mondom ezt úgy, kérdezem ezt úgy, hogy azért a Megafilm, ugye a gyártócég, ezt elfelejtettük mondani, tehát a Megafilm készítette ezt, és az utóbbi időben hát szinte kizárólag kosztumos filmeket csináltatok.
Hát igen, mondhatjuk, hogy kosztümös filmeket csináltunk, egyébként nem csak, de kosztümös filmjeinkre voltak olyan forgatókönyveink, amik elég jó állapotban voltak ahhoz, hogy meg tudjuk őket valósítani. Azért egy gyártó cég, gondolom, hogy más is, de mi, mint meg a film úgy működünk, hogy nagyon-nagyon sok ötlet van mindig itt. Tehát, hogy több forgatókönyvet felfejlesztek, több mindennel próbálkozok, elsősorban Nemzeti Filmintézetnél, de több partnernél is, és nagyon sokszor véletlenül egybeesése az, hogy hogyan alakul ki, tehát ez nem feltétlenül egy portfólió, hogy most sok kosztümös dolgot akartunk gyártani. Ha a Seregre térünk vissza, akkor ez is, ezt úgy kell elképzelni egy produceri munkát, hogy az sem úgy van, hogy egy ötletből, vagy egy kontextus alapján jön létre egy ötlet. Mindig van egy üzleti lehetőség, tehát ugye az ember producerként nagyon sok helyre elmegy, lobbizik, megpróbálja megfigyelni azt, hogy hol, mire van szükség, tehát, hogy milyen téma, hol lehet találni egy megrendelőt gyakorlatilag. Igen. Tehát, hogy van egy ilyen, összetevő, azt összeszoktam fésülni azokkal az ötletekkel, amik beérkeznek a forgatókönyvíróktól, és akkor ebből nagyon sokat építgetek. Egyébként így volt a sereg is, hogy a Honvédséggel már egy ideje egyeztettünk erről, és akkor még nem volt meg a finanszírozása, meg úgymond a Honvédség egyáltalán nem mondta azt, hogy jó, oké, mi majd együttműködünk veletek, és adunk bármit ehhez.
De ez az ő ötletük volt, hogy kéne valamit katonai témában csinálni?
Hát az övéké is volt egyébként, azért fogalmaztam úgy, hogy ezek olyan helyzetek, olyan beszélgetések, teljesen olyan háttérbeszélgetések, ahol én rálelek témákra, hogy na ez egyébként most ülök szembe egy olyan emberrel, akinek lehet, hogy én el tudnám adni ezt a témát. Tehát ez mindig így működik. De azon, ami lehet ez egy támogató, lehet ez egy megrendelő, lehet ez egy csatorna, azért a csatornáknak is van mindig érdeke, tehát mindig ha elindulok egy filmmel, akkor rögtön kigondolom azt, hogy azon kívül, hogy meg lesz rá a finanszírozás, ez melyik csatornának illene. Tehát itt egyébként nagyon, nagyon szerettem volna egy kereskedelmi platformra gyártani, vagy egy kereskedelmi platformmal együttműködni,
és mi egyébként
kereskedelmi tévéről beszélek, igen, és egyébként mert mi nagyon sokat dolgoztunk együtt az MTVA-val, és a TV2-vel pedig inkább értékesítettünk nekik filmeket. Tehát kevesebb koprodukciónk volt. Tehát ez egy nagyon erős akarat volt a részemről, hogy olyan sorozatot csináljunk, mert nagyon sok sorozatot csináltunk, van elég, megtanultuk a sorozatot, hogy meg lehet azt nézni, hogy egy kereskedelmi platformon megéle egy sorozat. Tehát hogy ez egy ilyen akarat volt. Úgyhogy a végül össze kellett így a feleket ültessem, úgymond, a lehetséges finanszírozókat, meg a lehetséges együttműködőket. Leültem írókkal, és amikor leültem a Honvédségnek a képviselőivel, nagyon sokat kutató munkáztunk, és amikor már összeállt egy ötlet, igazából akkor kerestem hozzá meg a finanszírozási forrást. Tehát az jelen esetben így működött.
És a rendezőt.
Hát először, igen, de hát először kell egy ötlet, kell először látni, hogy az ötlet az megvalósítható-e, hogy megéle valamilyen platformon, milyen platformon, milyen közönségnek, miért most, és akkor utána jön az, hogy egyébként kikkel fogok együtt dolgozni.
Igen, csak mondtad, hogy már az írókat elkezdtek.
Az írókat azért, mert amikor nagyon sok katonai, hát nem csak szakértővel, nem sok mindenkivel találkoztam még, mielőtt a Lindát bekapcsoltam volna ebbe a történetbe, akkor éreztem, hogy ha első körben a Honvédségtől kapok ötleteket, akkor az inkább egy ilyen dokumentarista valami lesz, vagy pedig nem is, tehát kell megé egy sztori. És akkor mindenképpen kell egy filmes sztori. És akkor először egyébként a Bendi Balázst hívtam fel, és ő elképesztő ötleteket hozott, tehát ő mondta, hogy nyúljunk bele ebbe a mostani háborús helyzetbe, itt az orosz-ukrán háborúba, és találjuk azt ki, hogy egyébként az albán szervkereskedelem van mögötte. És mondtam, hogy hűha, hát ez erős téma, úgyhogy ezt így inkább nem, tehát ilyen tehát ez azért mondom, hogy vannak ilyen, tehát hogy az író olyankor lereagálja azt a topikot, amit hozok, és akkor ennek nagyon sok reakciói vannak. Akkor utána jött a Somogyi Gyuri, aki inkább erősebb, hogy a karaktereket megrajzolja, emberi viszonyokat építsen föl, akkor ő megkérte, hogy ő hadd hozza a Kumbéres Anikót, mert ő meg nőként ezt nagyon jól tudja így összefésülni.
Tehát tulajdonképpen egy író tímről beszélsz most, és csak a hallgató kedvéért, meg a néző kedvéért mondom el, erre is érdemes egy picit rátérni, hogy miért kell egy tím, hiszen egy könyvet általában egy ember ír, egy filmet miért kell, hogy több ember írjon, de folytasd, majd kérdezek még sokat.
Egyébként a tím az, igen, tehát jön valaki, mindig is sorozatnál egyébként is tímbe szoktunk dolgozni, mert meg kell írni több epizódot, tehát iszonyú kapacitást igényel. Tehát egyébként rendezőkben is régebben sokszor dolgoztam úgy, hogy több rendezővel.
Ezt akartam kérdezni, egyébként ez ritka szerintem, hogy egy rendező visz végig egy
De ez a rendező, ő el fogja mindjárt szerintem mondani, de tehát hogy ilyenkor egyrészt ez egy rendezői döntés is tud lenni, tehát én megkérdezem a rendezőt, hogy mi van akkor, hogyha le kell forgatni ennyi napot, ennyit előkészítünk, ennyit utómunkázunk, körülbelül ilyen hosszú időszak lesz, illetve jól fel kell tudni mérni, hogy az illető azt elbírja el mentálisan, meg fizikálisan, meg tehát ez...
Meg gondolom, gyártási kérdés is, mert nagyon sokszor vagy nagyobb produkcióknál van az, hogy átfedés van mondjuk egy-egy epizód forgatása között.
De azt mondjuk szekrűrítem meg lehet, igen.
Ez inkább a napi sorozat szerintem, amit mondasz, hogy párhuzamosan forognak részek és stábok. Tehát azért ez egy inkább játékfilmes igényel készülő Minisorozat.
Jó, akkor figyelj, akkor hadd kérdezzem meg azt, amit szerintem mindenkit foglalkoztat, de soha senki nem magyarázt el igazán, hogy mikor dől el az, hogy te ugye azt mondtad, hogy eleve tévéhez mentél, de hol van az a pont, amikor eldől az, hogy ebből nem nagyjátékfilm lesz, hanem sorozat. És akkor kérdezem a Lindát, hogy mennyire másképp kell azt mondjuk rendezni, hogyha mozivászonra rendezek filmet, vagy mondjuk egy tévésorozatot csinálok.
Hol kezdjem? Igen, próbálom röviden, tehát hogy igazából itt az nagyon fontos, hogy volt nekem is, csak visszakapcsolod a picit az előző témához, amit a Dorottya kezdeményezésére történt, és annak nagyon örültem, hogy én is belefolyhattam a fejlesztési folyamatba, tehát a karakterek építésébe és a történetbe is, ez nekem nagyon fontos, mert a előbb említett napi sorozatok esetében olyanban is dolgoztam jó pár kereskedelmi tévéknél készülőben, ott erre nincs mód. Tehát, hogy ott leginkább úgymond beülünk a rendezői székbe, és...
Hát illetve már 20 évvel azelőtt már kidolgozták a karaktereket, amiket hát, te készen kapsz.
Hát vagy két héttel ezelőtt, de igen. Tehát, hogy ott azért van egy nagyon nagy tempó is, és emiatt is valóban van a párhuzamos forgatás, több rendezői struktúra, tehát ott általában van valaki, aki ezt az egészet összefogja, showrunner, vagy egyéb elnevezések is vannak is, vagy vezetőrendező, és akkor a többiek gyakorlatilag a megírt forgatókönyvet végrehajtják és lefordítják. Természetesen ott is van mód arra, hogy egy kicsit önállóan talált ki, hogy veszett föl, és gondolkozza a színészekkel együtt egy picit a dialógok formálásán, de alapvetően azért ez egy sokkal, hogy mondjam, gyorsabban és kicsit ipari módon készülő dolog.
Annyit mondjuk el, bocsánat, a hallgatóknak, hogy a napi sorozat, heti sorozat között mi a különbség, azt gondolom, hogy nagyon egyszerűen, tehát mondjuk napi sorozat volt mondjuk ki a Jobbanoszban, vagy a Barátok közt, ami tényleg minden nap ment, és heti sorozatnak hívják azokat, attól függetlenül, hogy ezt például hetente fogják leadni, vagy egy héten leadják az összeset, azokat az igényesebb részeket általában, ugye az amerikai sorozatoknál ismerkedtünk meg ezzel a műfajjal, amik tényleg játékfilmszerűen vannak legyártva, vagy leforgatva, zárójel bezárva, bocsánat.
Kicsit talán kézzelfoghatóban, hogy egy nap ugye leforgatunk x perc mennyiséget, ez a napi sorozatnál 20 hasznos perc, tehát 20 percet látsz abból aztán a tévében, a hetinél 5-6 játékfilmnél 2-3, tehát valami ilyesmi arányok, most nyilván ez plusz-minusz, de hogy ilyen szintű a különbség.
De akkor visszatérve a kérdésemre, hogy tulajdonképpen az idő az, ami a rászánt idő, és nyilván akkor a rászánt pénz, az a faktor, ami alapvetően különbséget tesz a mozifilm és a tévéfilm között?
Leegyszerűsítve igen. Uh-huh. Egyébként nyilván még rengeteg más szempont, mennyi időt szánsz, de akkor megint csak az idő a castingra, a helyszínekre, magára fejlesztésre, tehát hogy mekkora levegőt veszel, ami valóban egy időfaktor, de hát az rengeteg mást is hordoz magával.
Hát nyilván. Azt hiszem eljutottunk ahhoz a ponthoz, hogy valamilyen vázlatosan, de el kéne magyarázzuk, hogy miről szól a film, mert aki eddig hallgatott minket, az annyit tudott meg belőle, hogy vannak benne katonák.
Igen. Hát röviden a történet, az van egy alezredes, aki Győrbíró Zsolt, ő irodai munkát végez éppen, 5 évvel ezelőtt Irakban egy misszióban vett részt, ami ott történt valami galiba, azt majd a nézőkkel együtt fogjuk megtudni, vagy tehát, hogy az később derül ki, hogy mi. És ebből az nagyon meghatározza az ő mindennapjait, van egy fia, aki elvesztette az ösztöndíját, és éppen nehéz problémáik vannak nekik az apa fiú kapcsolatba, és életének egy olyan pontján van, amikor valahogy el kell dőljön, hogy ő újra elmehet egy misszióba, hogy akár jóvá tegye a régi hibát, vagy mint olyan, ő mint alezredes egy picit ő magát helyre tudja tenni, és a fiával való kapcsolatot is helyre kell állítsa. Innen indulunk, és mindig látunk egy picit, ez egy suspense műfajú sorozat nekem, tehát mindig látunk egy picit a múltból, mindig van a múltbéli problémáknak valami, ami megérkezik a jelenbe, és akkor a végén ez így összeér, hogy mi történt, és mi fog történni.
Akkor visszamennék még az írói fázisra, hogy nyilván kellett valami fajta konfliktust teremteni, és az is szerintem alapvető, hogy akkor ezt nem Magyarországon belül, bár nyilván biztos erre is lennének ötletek, de hogy valahol akkor, akkor külföldön, nyilván kimondva vagy ki nem mondva, de NATO bevetés részeként. Igen. És akkor hogyan esett a választás Irakra? Azért kérdezem ezt, mert ez az a helyszín, vagy amúgy ugye mondhatnánk ugye filmtörténetileg, hogy Arábia, és akkor visszamehetünk nagyon-nagyon messzire a filmekbe, de hát ennek van egyfajta romantikája, meg egyfajta világa, és nagyon-nagyon sok amerikai filmben tűnik föl ez, nyilvánvaló, hiszen ők azért komoly időt töltöttek hadseregként, de hogyan esett a választás pont erre?
Hát itt volt egyébként egy stratégiai, meg egy filmes döntés is, én elmondom a stratégiai részét, mert amikor egyeztettünk a HM-mel, hogy igen, nyilvánvalóan kell bele egy katonai sorozatról beszélünk, tehát nagyok a tétek, magasak a tétek. Magyarországon hál' Istennek nem történik semmi, meg nem is történt.
Igen,
most így ide azt lehetne mondani, meg fikcióba azt hozni, hogy itt történik valami olyan helyzet, ez meg aztán nem lenne egy jó ötlet, meg minek is. Tehát egyrészt ez volt. A következő az volt, hogy hol volt olyan NATO misszió, ahol egyébként a magyar katonai egység is kint volt. Tehát kellett legyen egy ilyen háttere. És akkor azért mondom, hogy a filmes döntés épült rá erre, mert hogy mi az, amit meg lehet filmesíteni. Egyébként először Afganisztánban gondolkoztunk, és akkor utána már az alkotóktól jött az, hogy Irak, és ezzel még vissza kellett menni a honvédséghez, hogy kapjunk erre egy jóváhagyás, hiszen mégiscsak őket képviseli ez a sorozat sok tekintetben.
És egy nagyon fontos dolog még, hogy ugye ez a nevezett research munka, a kutatási fázisa, ami még az előkészítés része volt ott, nagyon sok olyan ezredessel, alezredessel, katonával találkoztunk, akik kint voltak ilyen missziós küldetésen, és az ő történeteiket próbáltuk beleépíteni.
Mély interjúkat
csináltál? Hát az írókkal együtt. Mély interjú az nem rossz kifejezés, kicsit kötetlenebb beszélgetések voltak ezek.
Valószínűleg ezt nem is akkor lehetne, nem? Mert hát itt azért nyilván nem beszélhetnek egy csomó mindenről.
Persze, sok mindenről nem beszélhetnek, meg sok archívanyagot, ami nekik megvan, azt nem is kaphattunk meg, hogy csak úgy motivációs célra.
De ott helyszínen meg lehetett nézni?
Igen, sok mindent meg tudtunk nézni, meg valamit aztán végül megkaptunk, de természetesen nem használtuk sehol föl őket. Tehát, hogy ezek nagyon jó inspirációk voltak, nem csak a későbbi díszletben, ruhában, hanem a történetben is, tehát amiket ők meséltek, és hát valóban az iraki küldetésben résztvevőknek voltak olyan megfoghatóbb történeteik, amiket aztán bele tudtunk építeni. Nyilván fikciós történet, bocsánat, igen. Amit a sorozatban látnak majd a nézők, de nagyon sok eredeti megtörtént háttere van.
Igen, ezt akartam kérdezni, ezek inkább, nem tudom, érzelmi dolgok, nem annyira konkrétan összemozaikozható megtörtént esetek, amit a filmben látunk.
Hát nyilván nem pont egy ilyen csoportosulás, kicsit vegyítve külföldi katonákkal, tehát hogy egy picit aha. Mi sarkosabban fogalmaztunk a
világos, vagy
a történettel, vagy filmesebben. Ez egy nagyon fontos dolog volt egyébként végig, hogy mi az, ami ugye a valóság marad, és dokumentarizmus, és mi az, ami már fikció. Tehát e között lavírozni, ez volt talán a legnehezebb a fejlesztés közben is, meg a forgatás közben.
Hát meg nyilván ott voltak a katonák a hátatok mögött, és azok mindig azt mondták, hogy ez így nem hiteles, ezt így nem lehet, ez így hihetetlen.
Hál' Istennek az előkészítés során már kiderült, tehát azért olyan, hogy a forgatáson...
Forgatókönyv szinten.
Igen, tehát igen. Helyszínen azért nem nagyon... Egy-két ilyen volt.
De az alapsztori az például más volt, tehát hogy teljesen más alapsztorit akartunk megfilmesíteni, és ezt el szoktam mesélni, de talán nem találkozott vele mindenki, hogy volt egy olyan írói ötlet, hogy a misszióban egy iskolát véd meg a magyar kontingens gyerekeket, és ez nagyon szép történet, meg egy nagy toposz volt, és akkor erre viszont valóban azt mondta a honvédség, hogy egyébként egy NATO misszió belül nem ez a magyar katonai egységnek a feladata. Tehát, hogy ezt így engedjük el, aha. És akkor ott lett volna egy csomó alapkonfliktus, és ahhoz képest kellett kitalálni a konfliktust. De aztán szerintem, hogy egyre többet dolgoztunk együtt, egyre inkább mi is tudtuk, hogy mik azok a dolgok, ami fontos a honvédségnek. A honvédség pedig tudta, hogy hol van az, ahol úgymond filmes döntést lehet hozni. Tehát, de mondjuk az, hogy itt rohamlövészekről van szó, a rohamlövészek között nem lehetne egy olyan női karaktert beépíteni ebbe a csoportba, aki szintén olyan küldetésben vesz részt, mint a férfiak, mert ha bár nyilván mindenkinek van mindenféle képessége, de alapvetően a férfiaknak a fizikális adottsága az jobb. Tehát, hogyha egy női rohamlövészt is kivinnének egy ilyen egységbe, akkor ott, ha történik egy éles helyzet, akkor először a nőt védik, és nem pedig az ellenséggel foglalkoznak, és akkor ez is úgymond, hogy el kellett azt felejteni, hogy akkor nekünk lesz egy szuperhős nőnk. Tehát, hogy ezt így el kellett fogadni, hogy akkor...
Pedig gondolom, azt minden ketten szerettétek
volna. Igen, abszolút őszintén.
Nézők is szerették volna.
De azért lesznek benne hát, jó női karakterek.
Viszont nekem még az ragadt meg nagyon, hogy ha megsérül egy férfi, és mondjuk párban van adott szituációban egy nővel, akkor a nő nem tudja elvinni, kivinni, felemelni, és ez egy nagyon fontos dolog hat szintéren. Tehát,
hát nyilván elképesztő szempontok vannak.
Mondjuk láttunk olyan női katonákat, akik szerintem ezt meg tudták volna tenni, tehát hogy azért ott is
meg olyan történeteket is hallottunk egyébként, hogy volt erre
meg
példa.
Meg vannak olyan hadseregek a világban, igen, ahol nincs különbség a férfiak és a nők között, ezt is tudjuk.
Dombrovszky Lindával, a Sereg című sorozat rendezőjével és Helmeci Dorottya producerrel Kalmár András beszélgetett. A beszélgetés a hírek után még folytatódik, maradjanak vele.